Amikor belenéztem a naptárba, hogy mi várható még ebben az évben, arra gondoltam, hogy nem szeretnék mindenféle válogatott témákról beszélni, hanem jó lenne valamilyen témát végigvenni, egy témakört végigvenni egészen novemberig, november 27-én lesz advent első vasárnapja. És ahogy ezt néztem, hogy milyen témakörök azok, amelyek a leginkább érdekelnek vagy érintenek minket, akkor rájöttem, hogy ez a témakör a boldogság. Szóval minket leginkább érdeklő kérdés az, és ez mindenkit érdekel, legyen bár fiatal, vagy öreg, vagy szép, vagy csúnya, vagy férfi, vagy nő, hogy hogyan tudnánk boldogok lenni. És nagyon-nagyon sok cikk és nagyon-nagyon sok könyv foglalkozik ezzel, és hogyha kinyitjuk a különböző magazinokat, akkor egész oldalakon keresztül próbálnak minket tanítani arra, hogy hogyan legyünk boldogok. De igazából, mivel ezt a szót, hogy boldogság, nem nagyon definiálják, nem mondják meg, hogy mit jelent az, hogy boldognak lenni, ezért igazából, mivel nem tudjuk, hogy mi a cél, amit el szeretnénk érni, ezért bármit ránk tudnak sózni boldogság néven. Teljesen mindegy, hogy mi azt mondják, vedd meg ezt, és boldog leszel. Csináld ezt, és boldog leszel. Menjél el ide, és boldog leszel. Hogy egy kicsit konkrétabban mondjuk, vásárolj meg egy másik tárgyat abból, ami már van, egy újat, egy jobbat, egy nagyobbat, és jobban fogod érezni magad. Legyen jobb a szexuális életed, és jobban fogod érezni magad. Legyen jobb a közérzeted, valósítsd meg önmagad, és jobban fogod érezni magad. És a probléma az, hogy mindent le tudnak nyomni a torkunkon, mert igazából mi magunk nem tudjuk, hogy mit jelent a boldogság, és éppen ezért bármit beeszünk azzal az ígérettel, hogy az majd valahogy csak elhozza nekünk a boldogságot. Csak hogy ez a gyere velem, én sem megyek sehova hozzáállás eléggé értelmetlen. Egyszer volt ilyen, amikor Pesten arra szóltam a dugóban, egy Skodával mentem, és hát tudjátok, a Skodák régen olyanok voltak, hogy a pesti dugókat nem bírták, általában már 50 méter után forrt a vízük, és hát tolnom kellett. Tehát kiszálltam és toltam a Skodát, tehát nem volt olyan nagy kunst, mert olyan lassan ment a kocsisor, hogy simán eltologattam majdnem a Blaha Lujza térig onnan a Petőfitől a kocsit. És akkor ott mentem, és előttem ment egy trabantos, akkor még voltak ilyenek, és nagy betűkkel rá volt írva, gyere velem, én sem megyek sehova. És ez ilyen motto lett az életemben, hogy annyira sok ember ilyen, gyere velem, én sem megyek sehova. És sokszor, amikor beszélgetek ifisekkel, akik elmennek bulizni, sokszor beszélgetek fiatalokkal, akik azt mondják, az a jó élet, hogy néha berugunk, meg elszívunk füvescigit, meg nem tudom én micsoda, ez gyere velem, én sem megyek sehova. Miért csináljátok?
Ha mert jó.
Bővebben nem hangzik el semmi, nem tudják, hogy mit szeretnének. Ezért én egy kicsit, hogy mi magunk tudjuk, hogy miről beszélünk, amikor boldogságról van szó, ezért három lépésben felmondom, hogy mi nem a boldogság, és megpróbálok három olyan lépést mutatni, ami a boldogság felé indít. A legnagyobb tévedése az életünknek az, és ezzel kezdeném, hogy azt gondoljuk, hogy a boldogság egy érzés. Egy valamiféle érzés, egy jó érzés, egy belefeledkezés valamiben, hogyha valaki tanult itt pedagógiát, annak mondom, egy flow érzés. Belefeledkezem és visz magával a dolog. Mások számára a boldogság a vidámságot jelenti. Ismét mások számára a boldogság azt jelenti, amikor elégedetten le lehet ülni egy kicsit, és így végignézni azon, ami van. Mondjuk egy szépen megcsinált kerten. Vagy a szépen játszadozó gyermekeken, bár ez a fajta boldogság nagyon tünékeny a gyerekek miatt. Szóval az ember nagyon sok minden, nagyon sok helyzetben azt gondolja, hogy a boldogság az egy érzés. És éppen ezért arra törekszenek egész életükben, hogy valahogy ezt az érzést tartósítsák. De hát érzéseket tartósítani nagyon-nagyon nehéz. Olyannyira nehéz, hogy ez eddig nem sikerült senkinek. Mert van olyan, hogy az embernek jó érzése van, és akkor lefekszik, és másnapra megfájdul a torka. Ennyit a jó érzésről. Ennél rosszabb, ha megfájdul a foga, akkor a jó érzésnek teljesen lőttek. Az érzések tűnékenyek, az érzések mulandók, ezért legtöbb ember azt próbálja, hogy olyan dolgokat csinál, amitől ezek az érzések újra és újra előjönnek. És ez az érzések utáni hajhászás igazából az, ami jellemzi az embereket, és ami a legtöbb bűnbe beleviszi az embereket, a legtöbb problémába. Az ital tipikusan ez. Amikor valaki inni kezd, nem úgy születik valaki, hogy kijön az anyaméből, és azt mondja, alkoholista leszek. Nagyon kevés az ilyen, én egyet se ismerek. Amikor egészen kicsi csecsemőként megszülettek, senki nem az volt az élet célja, még kisgyerekként se, hogyha nagy leszek, egy alkoholista leszek, tök jó. Hanem az életének egy pontján rájött arra, hogy a piának van egy olyan hatása, amitől ő jól érzi magát. Csak az a baj, hogy egy idő után egyre több pia kell, hogy elérje azt a pontot, és ez a pont egyre rövidebb ideig tart, és másnap egyre hosszabb a másnaposság. És ugyanez a hatása a kábítószernek. Ugyanez a hatása az összes bódítószernek, amit az emberek fogyasztanak, hogy megpróbálják elérni ugyanazt a hatást. De ugyanez a hatása egyébként nagyon sokszor a tévének, ezért néznek tévét, sokan ezért olvasnak könyveket, minden eszközt felhasználnak arra, hogy elérjék újra azt az érzést, amikor boldogok voltak. És az a baj, hogy egyre több dózis kell abból az anyagból, hogy újra elérjem ugyanazt az érzést, és egyre rövidebb az érzés, és egy idő után már nincs is. Beszéltem nagyon sok alkoholistával, életem egy pontján nagyon sokukkal voltam kapcsolatban. És amikor szó volt erről, akkor mondták, hogy a sok piálás oda vezet, hogy az már nincsen meg az az érzés, amiért ők valaha elkezdtek inni. Már nincsen meg az a könnyed lebegés, ami őket legelőször elvitte az italhoz. És erre az jut eszembe, hogy ez ugye olyan, mint a csapda, hogy ilyen mézes, meg olyan szépnek néz ki. És belép az ember, és utána már az ital az, ami diktál, és nem ő. Egy idő után már az ital mondja, hogy így áll engem, és nem ő issza az italt. Nagyon-nagyon sok embert visz tévútra az, hogy érzéseknek hiszi a boldogságot. A másik ilyen hatalmas tévedés még az, amikor valaki a szerelem nevű érzést hajhászza egész életében. Láttunk ilyet is. Amíg szerelmes vagyok, van ez a hormonfröccs a szervezetemben, addig jó. Ha nem vagyok szerelmes, akkor tovább lépek. És pont, hogy az érzés megmaradjon. Egy idő után azonban elér valaki 60, 70 vagy 80 éves koráig. És aki mindig lecserélte a partnereit, az egyedül is fog maradni. Máskor a boldogság más embereknek az, hogyha elérik a céljukat. Hogy egy kicsit gondolkoztam azon, hogy az első fajta boldogság, hogy a boldogság érzés, hajhászás, ez egy kicsit ilyen nőies dolog, aztán később rájöttem, hogy nem az. De ez kifejezetten férfias dolog, hogy attól vagyok boldog, hogyha elérem a céljaimat. Az életemben célokat tűzök ki, és akkor azoknak az elérésére felteszem az életemet. Legalábbis ez sokkal inkább egy férfias hozzáállás az élethez, célkitűzés, és akkor utána arra teszünk fel mindent, és arra koncentrálunk mindent. Nekem volt egy férfi ismerősöm, ő egyébként elérte a céljait, aki megmutatta nekem, ez 20 évvel ezelőtt volt, leírta egy papírra, hogy mikor mit szeretne elérni. Leírta 1998 ilyen doktori, 2002 olyan doktori, 2007 nem tudom én micsoda. Leírta, és szerette, azt mondta, szeretné elérni azt, hogy 2015-re ő tanszékvezető legyen. Hát elérte, 2005-re már tanszékvezető lett, hogy kitűztett dátumok szerint, mikor mit akarok elérni. Én ilyet még nőben nem láttam, lehet, hogy van, de még nem láttam ilyen nőt, de ez ilyen férfias dolog. Kitűzöm a célokat, és megyek feléjük. És úgy gondolom, hogy ha elérem a célomat, akkor boldog leszek. Ha elég gazdag leszek, boldog leszek. Ha meg lesz a diplomám, boldog leszek. Ha meg lesz végre a kocsim, esetleg kifizetem a kocsimnak a hitelét, boldog leszek. Lakásom, még boldogabb leszek. Családom is lesz benne, abszolút boldog leszek. Gyerekeim lesznek, az meg egyszerűen szuper. Úgy gondoljuk, hogyha megvannak ezek a dolgokat, elérem, akkor aztán eljön a Kánaán. És mit szoktunk tapasztalni? Hogy ezt is elértem, azt is elértem, amat is elértem, de hol a bánatban van a Kánaán? Az mi mindig nem jött szembe az úton. Sőt, igazából nagyon sokszor azt érezzük, hogy frusztrál minket az, hogy már ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam, amazt is megcsináltam, és hogy mindig nem vagyok boldog. Óriási frusztrációt tud okozni. Ráadásul egy idő után azt kérdezi az ember magától, hogy akkor milyen célt tűzzek ki? Megvan a diploma, a kocsi, a család, a gazdagsága, nem tudom én, mit csináljak? És látjuk azt, hogy ez egy olyan kérdés, amivel a legtöbb ember nem tud megbirkózni. A legtöbben eddigre már úgy jártak, mint azok, akik szerfüggők lettek, hogy dolgozott, mint a barom, hogy meglegyen mindene, és amikor megvan mindene, nem maradt más neki, csak az, hogy dolgozzon. Mert az az egy dolog, amit tudott. Nagyon másféle megszállottságot okoz ez a célelérés vágy, munkaalkoholizmust, pénzéséget, kapcsolatban sokszor függőségeket. És még arról nem is beszéltünk, amikor az ember olyan célhajtja, hogy meg akar felelni valakinek. Na, ennél rosszabb életcélt ne tűzünk ki magunknak, hogy valakinek meg akarjunk felelni. Sokszor még magunknak se tudunk megfelelni, nem ám, hogy más valakinek. És ez is azt veszük észre, hogy véghajtottuk az életet, és nem vagyunk boldogok. És van, ezek mellett kínál nekünk még a világ egy spirituális verziót a boldogságra. Azt mondja a világ, nézzétek, ha elértek egy bizonyos, spirituális tudatállapotot, akkor boldogok lesztek. Mit értenek ez alatt? Hogyha eljársz meditálni, boldog leszel. Hogyha elvégzed az agykontroll tanfolyamot, és tudsz uralkodni magadon, boldog leszel. Hogyha kapcsolatba kerülsz az univerzummal, boldog leszel. Ennél sokkal jobban bírom azt, amikor azt mondja, kapcsolatba kerülsz önmagad igazi valójával. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy kapcsolatba kerülök az univerzummal? Tudjátok, én mikor szoktam érezni, hogy kapcsolatba kerülök az univerzummal? Amikor belenézek egy távcsőbe, és kitárul előttem a csillagos égbolt. Nem kell hozzá semmi különösen spirituális élmény. Sőt, igazából távcső se kell, csak egy ilyen holdmentes éjszakán kimegyek, és fölnézek az égre. És akkor rögtön azt érzem, hogy kapcsolatban vagyok az univerzummal. Nagyon sok... Van ennek egy keresztény nyersített verziója is, hogyha valahogy elérem Istent és megfelelek neki, boldog leszek. De az a probléma ezekkel a spirituális utakkal, hogy az embernek igazából fogalma sincs, hogy mit szeretne. Mit jelent az, hogy egyé válok az univerzummal? Mit jelent az, hogy megtalálom saját magam igazi középpontját? Van egy ismerősöm, mind a ketten keresőknek indultunk, ő is, meg én is, csak ő elment ebbe a spirituális irányba, én meg ilyen maradtam ilyen hogy mondják, ez fapados keresztény irányban. és amikor találkoztunk, hát beszélgettünk arról, hogy ő igazából úgy érzi, hogy ez egy folyamatos utazás, aminek soha nincs vége, meg nem tudom, és akkor kérdeztem, hogy mit szeretné elérni? Azt mondja, hát az, hogy minél inkább önmagam legyek. És az egész utazás arról szól, hogy minél inkább önmagam legyek. Nem tudom, hogy ezek a mondatok, ezek olyanok, nem, hogy föl lehetne posztolni őket a Facebookra. Az életed egy utazás, hogy minél inkább önmagad legyél. És olyan bölcsnek hangzik ez az egész. De mi a búbánatot jelent? Mit jelent az, hogy minél inkább önmagad legyél? Mit jelent az, hogy egyé váljál az univerzummal? És bármit lenyomnak manapság spiritualitás címén az ember torkán, mert az embernek fogalma sincs arról, hogy mit akar. Elmegyek oda, én meditálgatok, olyan jól érzem magam. Hát na, nehogy jól érzed magad. Kicsit kirángatnak abból, amiben hajtod a napi mókuskereket, és van egy órád kikapcsolódni, már is jól érzed magad. Elhiszitek, hogyha csak eljöttök ide a templomba, és én nem dumálnék, hanem itt ülnétek egy órát? Nagyon-nagyon jól éreznétek magatokat, amikor elmentek. Egyszerűen azért, mert csöndbe voltatok. Mert kicsit kikapcsolódtatok abból, ami van. De ez nem a boldogság. És mondom, a spirituális utaknak az a legnagyobb bűne, hogy egy ilyen nagy, misztikus katyvasz tálal elénk. Ha ezt megcsinálod, akkor boldog leszel. Fogalmunk sincs, hogy mi a cél. Ugyanaz a helyzet, mint amikor egy érzést hajászunk, csak ez egy vallásos érzés. Soha nem fogjuk tudni elérni, mert azt se tudjuk, hogy mi az, amit el akarunk érni. De a legnagyobb probléma mindezzel a hárommal, hogy nem tudjuk igazából a boldogságot állandósítani velük. pontokra és percekre is, amikor nagyon-nagyon nagy szerencsénk van néha, órákra sikerül elérni azt, hogy boldogok vagyunk. És szeretnénk ezt a múlandót bele rögzíteni valami formába. De nem olyan ez? Melyikötök gondolkodott már el ezen nyáron? Ülök kint a nyári napon, és arra gondolok, bárcsak valahogy ezt összetudnám gyűjteni, ezt a sok napfényt, meg ezt a sok meleget, és amikor tél van, és ilyen idő van, akkor ezt valahogy így szabadon engedném. És milyen jó lenne, nem? Hogy így valahogy összegyűjteném a napfényt a meleggel egy zsákba, és akkor kiengedném télen. Ugyanez a mi boldogság utáni aljátszásunk is. A megfoghatatlan, megpróbálnánk valamit beletenni, és akkor majd télen kiengedjük, amikor már nem vagyok boldog. A múlandót megpróbáljuk állandó formákba merevíteni. De nem megy. És a boldogságunk iránti vágy, vagy a boldogság kutatása a legtöbb ember számára egy frusztráció. Nem elérhető. A nyári napfény nem gyömöszölhető zsákba, a boldog pillanat nem rögzíthető állandó formába. Sosem leszel boldog, hogyha errefelé mész. Ez teljesen biztos. Nem ez a kulcs, sőt, nem is ez a kiindulási pont. A fő probléma az az, hogy ezek mind-mind nagyon-nagyon múlandó és tűnékeny dolgok. Ahogy egy ember sem fogja a nyári napfényre építeni az életét, ugyanúgy nem lehet a boldogságnak az érzés részére építeni az életünket. A boldogság ugyanis a Biblia szerint nem érzelmi kérdés. Sőt, igazából az az igazság, hogyha jól megnézzük a Bibliát, akkor a Biblia az érzelmekkel különösebben nem foglalkozik. Amikor érzelmek keverednek be bizonyos szereplőknek a cselekedeteibe, akkor abból nem jó dolgok szoktak kisülni. Péter hőzöng, utána elárulja Jézust. Dávid lusta, utána meglátja Betsabét a tetőről, és nem is folytatom tovább azt a történetet. Az, amikor megjelennek az érzések a Bibliában, azok nem feltétlenül pozitív színben jelennek meg. Mert a Biblia szerint az érzések azok igazából lényegtelen dolgok. Lényegtelenek. Nem azok a fontosak. A Biblia szerint a boldogság és minden, ami ezzel összefügg, nem érzelmi, hanem értelmi kérdés. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az ember, aki értelmet kapott, mondja a példabeszédek. Nem azt mondja, boldog az az ember, aki jól érzi magát. Boldog az az ember, akinek nem fáj a hasa. Boldog az az ember, aki szerelmes. Boldog az az ember, akinek sok pénze van. Sehol nem olvassuk. Például most az első Zsoltár azt mondja, hogy amit énekeltünk, vagy legalábbis megpróbáltam most énekelni, annyira nem sikerült, ez azt mondja, hogy az a boldog, aki ráismer Isten törvényére az életében, és azt tudja csinálni, és nem megy a gonoszság felé. De semmi esetre se az a boldog, aki jól érzi magát. És a Biblia nagyon-nagyon erősen hozza ezt a vonalat. Nem csak az Ószövetség, amelyik a bölcsességet állandóan emlegeti, de az Új Szövetség. Mit jelent megtérni? Ha elmegyek egy keresztény gyülekezetbe, nagyon sokszor az van, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy van egy Isten érzésem, egy Isten élményem, és akkor utána erre az élményre megpróbálom ráépíteni az életemet. Csak az a baj, hogy ma érzem Istent, és holnap nem érzek semmit. Az a baj, elmegyek egy jó kurciós hétvégére, vagy egy csendes hétre, érzem, hogy ott van Isten, hazajövök, hát itt mindenfélét érzek. Miket érzik, azt hagyjuk, de Isten nem feltétlenül. Nem lehet, vallásos érzésekre se lehet hitet építeni. Azt mondja Pál, megtérés azt jelenti, változzatok meg a ti értelmetekben. Legyen, működjön más, hogy az agyatok, mondja Pál apostol. Azt mondja Korintusi levélben, a gondolkodásban legyetek érettek. A Biblia mindig ezzel jön. Gondolkodj! Emlékszem még annak idején, amikor elindultam a hídben, és én akkor ilyen nagyon lelkes voltam, nekem is volt egy óriási érzelmi Isten élményem. Azt mondta nekem egy hídben előttem járó keresztény. Isten nem azért adta azt a másfél kiló anyagot a fejedbe, hogy azt ne használd. Azért van az agyunk, hogy gondolkodjunk. Azért van az agyunk, hogy a gondolataink gondolatokból építsünk magunknak rendszert. Hogy végig gondoljuk, hogy meglássuk, hogy bölcsek legyünk. Az értelem a legfontosabb dolog a Bibliában a boldogsághoz. Az értelem. Olyan kevés szót szoktunk erre vesztegetni. Tehát a boldogság elsősorban értelmi kérdés. Csak hogy az értelmi kérdések, az nem azt jelenti, hogy ha valaki okos, az boldog lesz, ha valaki buta, az meg boldogtalan. Tehát mielőtt itt valaki elkeseredne, hogy én nem vagyok különösebben értelmes, nem lehetek így boldog se, nem így értelmi kérdés. Értelmi kérdés abból a szempontból, hogy eldöntöm, hogy én erre felé megyek, eldöntöm, hogy nekem ez ezt jelenti, az azt jelenti, hogy döntéseket hozok, amiknek tudom az okát. Ez az értelem. Nem pedig az, hogy megtanultam az Enciklopédia Britannikát kívülről, és akkor én most nagyon értelmes vagyok. Tudom azt, hogy miért cselekszem. Tudom, mit mond Pál? Tudom, kinek hittem. És tudom, miért hittem neki. Tudom azt, hogy a cselekedeteimnek mi a kiváltó oka. A legtöbb embernek fogalma sincs róla, hogy miért csinálja, mit csinál. Miért kelsz föl reggel? Mert mindenki föl kell reggel. Eszembe mindenki eszik, hát meg jó enni. De nincsenek igazából pontok az életében. Nincsen igazából eldöntve az életében semmi. És éppen ezért a boldogsághoz kapcsolódnak a célok, csak hogy nem úgy, ahogy az előző értelemben kapcsolódtak. Hogy kitűzök maga elé világi célokat, és hajtom őket. Nyomom, mint süket a csengőt. A boldogság, ahhoz kellenek a célok, de ezeknek a célok, ha nem mutatnak túl az életemen, akkor ezek mindig olyan célok lesznek, hogy amikor beteljesednek, nem hoznak kiteljesedést. Elérek én célokat. El tudom, előbb-utóbb mindenki kifizeti az adósságát, kivéve, ha meghal előtte. De mondjuk, nem hal meg. Ki fogja fizetni? Tök jó, ott állsz 80 évesen, nem lesz adósságod. És? A világi célokat mindenki eléri előbb-utóbb. De minket nem világi célok elérésére hívott maga után Jézus. Jézus azt mondja, minden egyes cselekedetünk ebben a világban megpendít egy húrt az örökké valóságban. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mondja Pál apostol. Vagy azt is mondja, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívása felé. Nem itt van a célom. És erről nagyon fontos beszélni, mert a modern protestantizmus, különösen a modern református egyház, különösen sújtott azzal a betegséggel, hogy mi annyira túl racionalizáljuk a dolgainkat, hogy minden racionális, ami ebben a világban zajlik, és pont. És legtöbbször azt mondjuk, a halál után nem tudom, hogy mi van. Ez tény, hogy nem tudjuk, hogy mi van. De ha nem hisszük, hogy ki van, akkor az egész életünk nem ér semmit. Azt mondja Pál, ha csak ebben az életben reménykedtek Krisztusban, akkor nektek annyi. És tényleg, azért itt van egy-két ember, aki viszonylag gyakran kijár temetésekre. Én elég gyakran kijárok temetésekre. És amikor temeti el az ember a kortársait, meg a nála fiatalabbakat, meg néha gyereket, és az időseket is. Tudja, hogy, és minden temetésen elmondom, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalmasabbak vagyunk, mondja Pál. Szánalmasabbak. Szánalmas dolog, hogyha mi hitünknek nincsenek perspektívái. Isten útjai nem a földi utak. Azt mondja a Zsoltáros, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útjaim a ti útjaitoknál. Isten azt akarja, hogy fölemeljük a fejünket, és úgy végezzük a dolgunkat itt, hogy nem itt van a vége ennek az egésznek. Másrészt viszont egy valamit tudnunk kell. És ez a harmadik pontja ennek, amit mondani szeretnék ma nektek, hogy a kereszténység tanításának a lényege az, hogy én soha nem tudok annyit teperni, hogy följussak az égbe. Nincs az a kitartó ember, aki addig tudna mászni, amíg fölér az égig. Jó példázat erre, ugye a Bábel tornyának a története, amikor elhatározták, hogy majd addig építjük a tornyot. Majd. Ha-ha. Ha tudták volna, hogy még a World Trade Centerben is, ott hiába voltál fönn a legfőső emeletén, semmivel nem voltál közelebb Istenhez. Kivéve talán az utolsó pillanatokban. Mindig próbálunk mi közelebb jutni Istenhez. De Isten nem azt akarja, hogy mi közelebb hajszoljuk magunkat hozzá. Mert Isten eljön hozzánk, és lehajlik hozzánk. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, mondja Pál apostol, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tudjátok, hogy mi miért keresztelünk kisbabákat? Nagyon sokan azt mondják, hogy gyerekeket, kisbabákat keresztelni teljesen fölösleges. Hát nem tudják, miről van szó. Ez igaz. De amikor egy kisbabát megkeresztelünk, pont ez az aspektusa jön ki a hitnek. Hogy ez a gyerek még nem tud semmiről. De Isten már, Jézus már akkor meghalt érte, amikor ő semmit nem tudott. És ugyanígy van ez velünk is. Krisztus már akkor eljött értünk, amikor még nem tudtunk róla semmit. És az Isten szerinti spiritualitás nem egy tudatállapot, amit el kell érni, és amiről fogalmunk sincs, hogy mi, hanem nagyon is határozott célja van. Mit mond Pál apostol? Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, vagy pedig, azt mondja maga Jézus, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. De mielőtt visszacsatolnánk a prédikáció legelső pontját, és azt mondanánk, hogy na mégis csak itt az érzés, megint csak mondom, a Bibliában a szeretetnek semmi köze nincsen az érzéshez. A szeretet azt jelenti, hogy megteszem veled azt, ami neked szükséges, tök mindegy, hogy mit érzek feléd. Semmi köze nincs annak, hogy szimpatikus vagy nem vagy szimpatikus, szép vagyok, vagy csúnya vagy, semmi. A lényeg az, mivel tartozom Istennek, na azt megteszem feléd. Mert még csak nem is arról van szó, hogy ha én megteszem veled, akkor mit kapok. Nem egy adok-kapok vizsga ez az egész szeretet. És nagyon sokszor ezért mennek tönkre kapcsolatok, barátságok. Mert úgy érzik, hogy én nem kaptam annyit ebben a kapcsolatban, amennyit adtam. Itt sokan vagyunk szülők, ha itt körülnézek, akkor azért itt a többség tudja, miről beszélek. Igazából mennyit kap vissza az ember úgymond a gyerekeitől, és mennyit tesz bele? Nem egyenlő kapcsolata a szülő és a gyerek kapcsolat. A szülő legtöbbször csak lapátolja bele a gyerekbe a pénzt, az energiát, jó, az érzések azok kölcsönösek. Nem kapod vissza. Nem, ez igaz. De hogy ha jó belenézünk az életünkbe, azért nekünk is volt egy periódusunk, amikor valaki lapátolta belénk, és azt se feltétlenül kapta vissza tőlünk. Nagyon sok a nem egyoldalú kapcsolat az életünkben. De nem attól lesz egy kapcsolat, igazi kapcsolat, hogy feltétlenül kibalanszírozottan két oldalú. Egy házasságnak ilyennek kell lenni, ez nagyon fontos. De az összes többi kapcsolatot nyugodtan lehet egy oldalú. Mi van, hogyha többet tettél bele? Kevesebb léttél általa? Legtöbbször nem leszünk kevesebbek attól, hogy többet adunk és többet szeretünk. Sokkal többször vagyunk kevesebbek attól, hogy nem adunk eleget, és nem merünk szeretni. Ez a szeretet nem érzés, hanem kemény munka. Egy kemény munka mégpedig elsősorban magunkon. És hogy ennek a kemény munkának milyen állomásai vannak, no, erről fog szólni ez a sorozat, ami egészen a november végéig fog tartani. Annak a kemény munkának az állomásairól, amit magunkon kell elvégezni ahhoz, hogy tényleg boldogok legyünk. De van hozzá egy ígéretünk is. Azt mondja Jézus János evangéliumában, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Egyébként a Biblia tele van boldog mondásokkal. Anna most itt felolvasott 8 plusz 1-et, de hogyha véglapozzuk a Bibliát, akkor rengeteg boldog mondás van. De azt mondja Jézus itt most a legvégén, is ezt szeretném, hogy ezzel zárjam a mai alkalmat. Boldogok lesztek, ha cselekeztek, ha megteszitek azt, amit hisztek. A boldogságnak mindig az a lényege, hogy te tegyél valamit. A boldogságnak mindig az a lényege, hogy te lépjél mások felé. Miért is akarunk boldogok lenni, és mit is jelent számunkra a boldogság? Ha ezeket nem tisztázzuk, akkor soha nem lehetünk boldogok, mert nem tudjuk, hogy mi az a cél, amit el akarunk érni. Ha viszont ezeket tudjuk tisztázni, akkor elindulhatunk végre afelé, hogy el is érjük azt, amit a Biblia ígér, hogy boldogok lehessünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi köszönjük azt, hogy neked vannak terveid arra nézve, hogy mi hogyan legyünk boldogok. És köszönjük azt, hogy nem lehetetlen boldognak lenni. De megvalljuk azt is, hogy igazából még mindig nem tudjuk, hogy mi az a cél, ami felé menni szeretnénk. Mert bizonytalanok a mi életünkben a prioritások. Mert nem tudjuk, hogy ki vagy mi van elől, vagy kinek vagy minek kellene elől lenni. Ezért most ide lépünk hozzád, Jézus, aki lehajoltál értünk. És szeretnénk azt mondani, hogy legyél te az Úr az életünkben. Hogy legyen egy világos célja és kifutása az életünknek. Legyen egy vezérfonala, amire felfűzhetjük azt a gyöngysort, azokat a dolgokat, amiket a kezünkbe adsz. Így kérünk, hogy fogadd el a mi imádságunkat, és fogadj el minket is, ahogy vagyunk. És szeretnénk most imádkozni azokért, akik nincsenek itt, de tudjuk, hogy rászorulnak az imádságainkra. Azokért is, akik betegágyban fekszenek, és úgy tűnik, hogy reménytelen a helyzetük, és már az orvosok is lemondtak róluk. Urunk, tudjuk azt, hogy te tudsz csodákat művelni ott, ahol nekünk megáll a tudományunk. Te tudsz adni ott, ahol mi már úgy érezzük, hogy nincsen mit adni tovább. Kérünk téged azért, hogy akinek ilyen szüksége van, azt látogass meg a beteg ágyában. És kérünk téged most a Daniért is, aki csúnyán összeégette magát, hogy te adj neki olyan gyógyulást, hogy ne maradjanak nagyon láthatóak ezek az égési sérülések rajta. És kérünk téged azokért is, akik szeretetben és aggodalomban hordozzák a betegeiket, hogy te hallgass meg az ő könyörgéseiket, és válaszolj az imádságaikra. Köszönjük azt, Urunk, hogy a legnagyobb imádságunkra már azelőtt válaszoltál, mielőtt elmondhattuk volna. Köszönjük a te fiadat, köszönjük a kegyelmet, és köszönjük azt, hogy a te kegyelmedbe és szeretetedbe kapaszkodva járhatjuk az életünkben az utat. Ámen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.